az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistája, velem Gergely Istvánnal, és a mai vendégem egy kézilabdázó hölgy, Fekete Bozsana. Szia!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
Hogy vagy?
Minden rendben, jól vagyok.
Ez nagyon jó, boldognak tűnik a hangod. Milyen volt a szezon?
Hát ugye a szezonunk májusba véget ért, sajnos nem volt túl fényes, mert kiestünk az NB1-ből, most a kézilabdáról beszélek, de ugye most kezdtük el a felkészülést a következő idényben. Ugye a visszajutás mindenképp cél, és úgy is számolunk, hogy azonnali visszajutók legyünk. Remélem ez a cél, és végül is álomnak is mondható, mert ugye az először álom, után a cél, bekövetkezik, és jövőre ugyanúgy NB1-esként folytatjuk a csapattal.
Ilyen gyorsan elkezdtétek a felkészülést? Tehát, hogy májusban lett vége a szezonnak, és már kezdődik a felkészülés, akkor sok pihenő nem lesz, ha csak ez nem szakad meg ez a felkészülési időszak.
Ugye nekünk a június a pihenő idő, júliusban elkezdtük az egyéni edzéseket, és akkor így július végén már a csapatedzéseket, és innentől már folytatjuk. Pár nap pihenőket szoktunk kapni, így vagy hétvégék, vagy ugye három napokat.
Nagyon szereted a kézilabdát?
Igen.
Játszani és nézni is.
Játszani és nézni, edzeni, inkább úgy mondom, hogy muszáj, meg ugye anélkül nem megy. Az alapozás ugye nehéz ilyen téren, amikor elkezdődnek az edzőmeccsek, akkor kicsit lazul, úgymond jobb kedéllyel mész edzeni, meg úgy átbillensz ezen a nehézkes időn, és utána, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor már nem is foglalkozol ilyennel.
Hát nekem mindig a felkészülési időszakot a legrosszabb, amit átélhettem. Nagyon nehéz volt egy szezont lezárni, a szezon után egy kis pihenő, és a pihenőt mire megszokott, hogy most már tényleg jó, már el tudsz lazulni, akkor újra kezdődik a munka. Viszont ha jó ritmusba kapod el, akkor egy ilyen jó lendületet tud adni, újra visszazökkensz a kis programodba, a napi rutinokat már fel tudod venni, bár a bajnokság még messze van, az szeptember
első hetén szoktuk.
Tehát az még azért odébb van, még, de talán már belátható időn belül. Hogy kezdődött nálad a kézilabda?
Fú, már elég rég volt. Igazából én minden sportágat szerencsére így ki tudtam próbálni. Gyerekként, fiatalon. Hát, teniszeztem, lovagoltam, atletizáltam, tornáztam, úsztam. Szóval így inkább úgy mondom, hogy sok félét tudtam próbálni, és az iskolámba, az általános iskolámba kézilabda volt utolsó évben, nyolcadikos koromban, és a testnevelő tanárom kézilabda szakos volt, és akkor ugye ilyen iskolai szinten kezdtünk el diákolimpiára járni, és akkor igazából a testnevelő mondta, hogy lát bennem fantáziát, és a szüleimmel beszélt, hogy mindenképpen vigyenek el egy kézilabda edzésre, hogy esetleg tetszene, és hogy komolyabban edzhetném.
Ez hol történt?
A Vasasba, Angyalföldi Sportiskolába, mert ugye az a utánpótlás egyesülete a Vasasnak.
Uh-huh. És ez neked egyből ilyen kis szerelem volt a sportág iránt? Nem fájt, hogy egy sportágra váltottál a sokból?
Igazából nem fájt, mert ugye sok mindent kipróbáltam, és a hideg vizes sportágak annyira nem jöttek
be. Az mit jelent, hogy mert az úszás se hideg vízben
van. Sielés például.
Ja. Az annyira az hideg az a víz, hogy az
de
már
igen,
nem is,
az is hideg.
Folyékony halmaz állapotú. Mondjuk én imádom a síelést, de azért Magyarországon síelni, vagy versenyezni, tehát ilyen szempontból azért az kicsit nehézkes, mert itt azért ezt gyakorolni nem olyan egyszerű.
Hát nem, ebben igaz. Végülis amatőr szinten csináltuk, ugyanúgy volt egy lavina egyesül. Igen, versenyeztünk, és úgy szervezték a versenyeinket, hogy magyar szervezés külföldön, Ausztriában leginkább, és amikor ugye elindult a szezonunk, ez a október-november vége inkább, és egészen márciusig tartott, akkor majdnem, hogy 2-3 hetente mindig kimentünk így egy hétre, és a hétvégék meg versennyel töltöttek.
Azt is kérdeztettem, hogy melyik sportágot nem próbáltad még eddig ki?
Hát azért nagyon sok van. A vízilabdát nem próbáltam ki.
Hát a vízilabda, igen, az más sportág, ott úszást is szeretni kell, vagy részben szeretni kell vízben lenni, az úszás nem kell szeretni, és azért van a labda. Az úszók mondjuk ezt mondják, azt mondják a vízilabdázókra, hogy a vízilabdázók játszanak, ők meg dolgoznak, mármint az úszók. De hát ezzel nekem kapcsolatban az a véleményem, hogy lehet azt a munkát és a profi sportot játékosan is kezdeni, nem csak munkaként, de hát a kettő azért az teljesen más.
Persze.
És hogy alakult? Több klubban is szerepelt, ugye Vasas, Érd, MTK, és akkor voltak itt az MTK-ból el, aztán az MTK-ba vissza. Hogy alakult a pályafutásod, hogy neked úgy érzed, hogy most már ahogy elkezdted, az egy kijelölt út volt, és nekiindultál a kézilabdának. Mi volt a célod gyerekként? Volt a célod? Mert nagyon-nagyon érdekes, hogyha valaki elkezdett sportágat űzni, és akár nemzetközi szinten is eredményes lesz, hogy már az elején akarja, tudja a szülői ráhatásra csinálja, vagy igazából önmagától is szeretne valamit elérni. Olimpiai bajnok lenni, nyilván ezek a legnagyobb álmok, de önmagában, hogy szereti-e magát a játékot, ez is egy fontos kérdés lehet.
Ugye minden sportolónak más az útja, én mindig ezt szoktam mondani. Nekem a szüleim is sportoltak, édesapukám kajakozott, és ő profi sportolóként kajakozott, és igazából így szülei hatással, ugye pont ezért volt az, hogy sok sportot is kipróbáltam, ugye így jött a kézilabda, és ők szerintem nagyban segítettek ahhoz, hogy én profi sportolóvá váljak. Igazán mondhatnám azt, hogy jó, egyenes út, és sportolónak sosem egyenes az útja szerintem, hanem küzdeni kell legfőképp saját magával, és mindig tovább és tovább menni. De ugye én az ASI-ba kezdtem, utána kiválogattak, felvittek a Vasashoz, és akkor ott kezdtem el igazából így a ifi junior korosztályban kézilabdázni, és amikor elértem a 18 évet, akkor még Budapest Sport Egyesületként MB1-es volt a női kézilabda csapat, és oda szerződtettem, és onnantól voltam MB1-es játékos.
Ami már jó néhány szezon mögötted van.
Igen.
És ehhez jön hozzá egyszer csak a strand kézilabda. Néztem pár videót, én nem láttam még élőben strand kézilabdát, de azt látom, hogy a sportágok között van egy olyan tendencia, hogy minden, vagy hát nagyon-nagyon sok sportágot próbálnak nyáriasítani, picikét ezt a terem és a versenyszerű jelleget elvenni, egy kicsikét ilyen fiesztásra venni az egészet. Hogy jött a strand kézilabda a te életedben?
A strandkézilabda az igazából úgy jött, hogy amikor általános iskolások voltunk, ugye nagyon sok osztálytársam is elkezdett kézilabdázni, de viszont Szentendrébe. Az egy másodosztályos, pontosan nem tudom, hogy már akkor másodosztályban szerepeltek, de ők Szentendrén kezdtek el, és a Szentendrének volt egy strandkézilabda csapata. És ugye ott az edző ismert, mert ugye ugyanazt a korosztályt vitte, és pontosan nem emlékszem, de ilyen serdülőkorú lehettem, picivel utána szólt nekem, hogy menjek le egy edzésre, nézzem meg, és akkor lementem, megnéztem, tetszett, de ugye hát én kézilabdáztam, nekem is új volt.
Ez hogy nem ott... kézilabda?
Nehéz ezt így, de végülis másik sportág. Kézilabda jellegek vannak benne, de teljesen más a pálya, teljesen más a környezet, teljesen más a játékidő, teljesen más, hogy lövünk kapura, részben teljesen más, hogy... És akkor ugye megtetszett, de ilyen furcsa volt, hogy most itt pörögni kell, ugye ez a 360 fokos fordulat. Most
ez
akkor...
kettőt ér.
Igen, az két pontot ér, akkor valami egy pontot ér, ha ugye ugyanúgy lőjük a kapura labdát, ahogy a teremkézilabdába, kivétel a megkülönböztetett jelzésű
miért van megkülönböztetve? Ő valami handicappel rendelkezik? Tehát nehezen tud dobni, vagy másik, nem az ügyes kezével dobhat kapura, hogy miért ér kettőt ez?
Az azért ér kettőt, mert hogyha ő úgy lő kapura, hogy semmilyen forgást vagy légidobást nem hajt végre, akkor is két pontot ér a
lövés. És hogyha mondjuk még végrehajt, akkor is kettőt ér?
Akkor is kettőt ér, nem szorzódik fel a dobás értéke. Ugye ő végül is ugye a kapussal cserélhet csak, vagy a kapus, vagy a megkülönböztetett jelzésű mezben lévő játékos lehet a pályán, egyszer a kettő nem lehet fönt, és ugye neki végül is így ezáltal hosszú pályát kell bejárnia, mert neki mindig vissza kell menni a kapus előterére, és onnan kell belépni a pályára.
Akkor azért, mert neki többet kell mozognia, azért van a kettő, a kapus is kettőt ér, ugye?
Ezt így nem tudom. Igen, a kapus is két pontot ér. Hát őket így úgy olyan, hogy ez a megkülönböztetett jelzésű mez mutatja, hogyha ők kapura lőnek, bárhogyan, az két pontot ér.
Te nem ez vagy.
Nem.
Egyik se.
Én szélső vagyok.
Igen, itt a bemelegítés alatt beszélgettünk erről, hogy amúgy jobb szélső vagy.
A strandkézilabdában igen, jobb szélső, és teremkézilabdában bal
szélső. Fordítva, hogy ez miért jó? Vagy hát...
Hát ugye én jobbkezes vagyok, egyébként balszélső lennék a strandkézilabdába, csak ahogy így a csapat dinamikája alakult, valahogy átkerültem jobbszélre, egyik edzőm meccsen, vagy nem tudom, az edzőm látott bennem valamit, amiért jó lehetek jobbszélen, és ahogy ugye elkezdtem edzeni, edzőtáborozni, ugye a válogatottba is beválogattak, úgy valahogy ez lett a posztom, és hál' Istennek elég jól sikerült, és jó szemmel láttam meg bennem, hogy strandkézilabdába lehet jobb szélsőként kell lennem.
Mit csinálsz másképp a jobb szélen, mint a bal szélen a teremkézilabdába?
Hát ugye máshogy kell lőni.
Máshogy kell látni is, gondolom.
Máshogy is kell látni.
Ez kiszolgáló részleg a jobb széle?
Jobbkezesként strandkézilabdába jobb szélsőként lenni, azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy kicsivel nagyobbat kell ugrani. Mert ugye 360 fokos fordulattal, most hogy ugye a két pontra törekedsz mindig, 360 fokos fordulattal kell lőnöd, akkor ugye a szemben kell lenni a kapuval, ugye a lábfej szemben, de viszont túl kell ugranod a 360 fokot, mert egy kicsit sréhen van a kapud. Most ezt így kicsit...
Értem. Értem, és próbálom vizualizálni, meg azokkal a képekkel összehozni, amiket láttam így a stand kézilabdával, bocsánat, hogy tényleg pörögnek a játékosok, de a szabályrendszer ugyanaz, hogy nem érhetsz hozzá, hogyha belép, tehát hogyha lőni akar, akkor nem érhetsz hozzá, tehát nem állsz be elé, nem nyúlsz hozzá, tehát úgy büntető lenne, hogyha...
Úgy van a strandkézilabdában, hogy ugye nálunk van sánc tevékenység.
Mint a röplabdában?
Mint a röplabdában, és ugye a hatoson kívül felugrik a védőjátékos, viszont a hatos feletti területre beugorhat úgy, hogy ugye nem ér le a lába, meg semmilyen testrésze, és sáncolhat, és segíthet a kapusnak. És akkor ez ilyen, ugye ez a rendes teremkézilabdában nincs ilyen, hanem ugye ez a standkézilabdának az egyik speciális játékeleme.
Hogy tudod összeegyeztetni a kettőt? Már mind úgy a kettőt, hogy a terem és a standkézilabdát.
Hát, amikor ugye a válogatott voltam, mert most már nem vagyok strandkézilabdába, ugye ez nyári szezonú, és amikor vége lett a teremkézilabdának május végén, akkor egyből mentünk ki Homokra, és kezdődött a felkészülés egy világversenyre, és általában a világverseny július-július végén lett vége, és amikor ugye elkezdtünk alapozni a terembe, akkor azonnal vissza, és akkor terembe folytattam.
Én azt vettem észre, hogy akár a 3-3-ba kosárlabdába, akár a röplabdában, a strandröplabda és a sima röplabda, akár nálatok is, hogy olyan, mint hogyha egy teljesen más játékos állomány lenne az egyik és a másik, hogy a strand kéziben, vagy a strand játékokban, akik vannak is a menők, azok valahogy nem fókuszálnak, vagy bocsánat, hogy ezt mondom, hogy nem annyira jók a teremben, és akik a teremben vannak, azok valamiért nem annyira jók a homokon, tehát a strandon, hogy ez valóban így van, vagy csak egyik eldöntő, hogy ebbe az irányba, vagy a másik meg eldöntő, hogy a másik irányba megy.
Szerintem inkább úgy mondaná, hogy részben így van. Ugye ez az egyik fele, hogy ugye aki jó teremben is, vagy abban a sportágban, ami úgymond beltéri, inkább így mondom, ugye az nagyon nem fókuszál kifelé, mert csak azzal foglalkozik, meg pláne itt jön az, hogyha válogatott is, akkor ugye a felkészülés, a válogatottság, a versenyek, azok mind abban az időben történnek, amikor elvileg szabad ideje lenne, vagy pihenő ideje lenne a játékosnak. A másik fele, hogy így játékos állomány, ugye ez az egyik oka. A másik, hogy azért valamennyire egy kicsivel másabb sportág, teljesen más fizikai paraméterek kellenek, vagy teljesen más gondolkodás, most úgy, hogy a játék dinamikája más, mondjuk. És akkor lehet, hogy ez is az egyik oka.
Mi más kell hozzá? Más testfelépítés kell hozzá?
Hát azért a homokba futás azért nem biztos, hogy
nem,
a...
Jó. Tudom,
nem a legkényelmesebb.
Hát azt szerintem gyilkos, tehát én ízül egy gyilkos meg ott azért.
Nem mondanám egyébként. Nem?
Akkor csak a vizes sportágat.
Vagy lehet, hogy igen, hogy ahhoz, igen.
Amúgy az aszfalt is, meg a rekordtán is komoly nehézségeket tud okozni néhány vizes sportolónak. De hogy amikor homokon edzett, tehát kijöttek a teremből, van egy tapasztalatod a kézilabdáról, van egy élményed a klasszikus kézilabdáról, tehát a terem kézilabdáról, átmész a homokba, más a szabályrendszer, más a talaj, mások az ellenfelek, mások a csapattársak, máshol is játszol. De nincs zavar ebben, hogy egy picikét át tudjál erre az egész ráni?
Most így utólag így visszagondolva, én azt mondom, hogy nem volt zavar. Amikor ugye átállások vannak egyik helyről a másikra, teremből a homokra jönni nem olyan kevésbé nehéz, mert ugye ott igazából felgyorsulnak azok a, mert ugye kisebb a pálya, rövidebb
27
idő.
27 méter. Ugye,
igen, mondom. igen, 27 méter. És pontosan nem
12.
tudom. Ezt majd vágjuk ki.
Most 12.
27x12-es, meg ugye a játékidő 2x10 perc, ugye ezek a
és
nagyon gyors...
vannak.
Igen, két szettet játszunk, nagyon gyorsak a cserék, hogy teljesen más, hogy van a csere végülis a csere szabály is, mert ugye mi teljes oldalvonalat tudunk használni a strandkézilabdába, a teremkézilabdába, ugye ki van jelölve, hogy meddig, tólig. Ugye ez is Viszont visszafelé, amikor homokról terembe mentem, az meg máshogy volt nehéz vagy jó, mert ugye hát végülis a homok, ami elég nehéz felület, ott futni, ugrani, stb. Visszamentem terembe, olyan, mintha szárnyaltam volna, és mintha trambulinon ugrálgattam volna. Gondolom nem nézett ki úgy, csak én éreztem, hogy sokkal könnyebb. Igen. Viszont itt jött az, hogy ugye a homokon nincsen testi, vagy nem olyan testi kontakt van, hogy faltok, megállító faltok, viszont ugye a teremben az viszont van.
Miért nincs csak most van kézibe?
Hát ugye inkább én azt úgy gondolom, hogy azért nem alakult ki, mert nagyon veszélyeztetni a játékosokat ezek
a homokon
a faltok, és ugye ez a gyors játékot akadályozná. Csak test-test ellen belemenés lehet kialakítani.
Mert a homok azért nagyban lassítja a játékot.
Igen, teljesen más.
Terem az sokkal-sokkal gyorsabb. Mi az egyiknek és a másiknak a hozadéka a másikra nézve? Tehát a homok, tehát a strand kéziben mit lehet megtanulni, amit a teremben nem, és jól jön, és fordítva, szerinted?
Hát
ugye... kellene a terem kézilabdásoknak néha homokon játszaniuk, vagy a strandkéziseknek néha teremben játszani?
A strandkéziseknek néha teremben, ugye nálunk úgy van, hogy mindenki kézilabdázik, és abból mégis születnek a strandkézilabdás, szóval hogy ez így pipa. A termeseknek ugye strandkézilabdázni, én igen úgy mondom, hogy szerintem ki lehetne olyan dolgokat csipegetni a strandkézilabdából, ami fejleszteni a teremben lévő játékelemeket, vagyis nem is a játékelemeket, hanem például az, hogy homokon ugye edzenek futások, ugye az az ízületekre, ugye ezeket a mély izmokat nagyon sokban tudná segíteni, és lehet, hogy a sérüléseket, ugye ezt így nem tudom, mert ugye nagyon sok kutatás, tudomány kéne alátámasztani, de lehet, hogy ebben tudná segíteni.
A népszerűséget tekintve a női kézilabdát, a terem kézilabdát, a klasszikus kézilabdát, azt mondjuk, hogy idehaza tényleg nagyon-nagyon népszerű, amit látni, és talán ez leszűköl a top csapatokra, hogyha a top csapatok játszanak, akkor nagyon népszerű. Ez mennyire mondható el a strand kézilabdára, mert ugye úgy alakulnak ki általában ezek a mutációk, vagy hát a klasszikus sportágakból különböző hasonló sportágak, akár, ahogy említettem, az összes ilyen strand szakág, mert népszerűbbé szeretnék tenni az adott sportágot. Vagy önállóan életre kelnek, és akkor akár mint a strand röplabda, hogy az olimpián ott van, mint önálló sportág. Hogy látsz különbséget a két sportág népszerűsége között? Tehát, hogy a strand kézilabda az tud népszerű, vagy népszerűbb lenni, mint amilyen most?
Persze még van ugye különbség is. Egy az, hogy ugye azért szerintem mai napig a kézilabda népszerűbb Európán belül, mert ugye a kézilabda inkább az európai országoknak a nagy labdajátéka a foci vízilabda mellett. A strandkézilabdát inkább úgy mondanám, hogy olyan országokban is megmutatkozott és játszák, ahol lehet, hogy egyébként a kézilabda nem olyan szinten van, vagy lehet nem is játszák. Ilyen például voltunk egyszer világversenyen Caliban, Kolumbiában, vagy ugye az argentinoknál is van argentin, a görögöknél is van görög strandkézilabda, és ugye most az európai országok jönnek be, például Franciaország, Németország. Ugye norvégok, dánok, ők már amúgy is szerepeltek világeseményeken régebben, ugye ők végül is, ők folyamatában ott vannak minden nagy eseményen, de hogy inkább úgy veszem észre, hogy olyan országok is, például Amerika is szerepel most már világeseményeken, ami régebben nem volt, és lehet, hogy egyébként a teremkézlabdában most azért Amerika nem a legjobb szerencsére.
Hát azért ki tudják magukat találni, és igen, akkor hirtelen
igen, csak hogy még
sportban.
Nem a...
Említetted, hogy válogatottság. Csak válogatott szinten űzted ezt, tehát a felkészülés csak válogatott felkészülés, vagy részt vettél a hazai bajnokságban? Mert néztem, hogy van férfi-női bajnokság is, mind a kettő.
Igen, van itthon országos, meg ugye Magyar Kupa, szóval sokféle bajnokság van strandkézilabdában itthon, vagyis hát ugye Magyar Bajnokság és Magyar Kupa, és ugye van nemzetközi, mégis Európa Kupának mondanám. Én igazából csak a válogatottban szerepeltem, pont azért, mert ugye a teremkézilabdában ugye profi szinten játszottam, és nagyon nem szerették azt az edzőim, hogy ugye véget ér a szezonom, pihenő nélkül egyből mennék ugye a strandkézi labda csapathoz, és egy bajnokságba szerepelek, ahol ugyanúgy terhelés ér, plusz még válogatott meccsekre is megyek, és válogatott felkészülésre, és leginkább a válogatottba engedtek el ezáltal.
Szerintem ez dicséretes, és szerintem a bármilyen sportágban tudsz válogatott lenni, szerintem az a klubnak is nagyon-nagyon jó. Hogy látod a különbséget a klasszikus, tehát a terem kéziben a férfinői? Ugyanakkor a különbség, mint mondjuk a strand férfinői között? Vagy az, hogy más a közege, és egy picit másabb a sportág, közelebb jött a két sportág egymáshoz. Tehát akár látványban, akár dinamikában, megoldásokban. Ugye erről is beszélgettünk itt a találkozásunk előtt, vagy alatt, hogy még a műsor megkezdése előtt, hogy technikailag férfi vagy női a jobb, vagy szebb, vagy finomabb, mert ugye vannak olyan sportágak, mint például a röplabda, igen, a röplabda, ahol, és nem azért, mert nők játsszák, és úgy néznek ki, hogy mert ez ilyen szempontból teljesen mindegy, hanem a női röplabda valahogy szebb, tehát úgy látványosabb, hogy maga a játék látványosabb. A férfi röplabda az meg egy nagyon kemény, tehát hogy az ilyen iszonyatosan dinamikus, erős, míg a női röplabda meg egy sokkal kifinomultabb, lágyabb. Számomra jobb nézni, és mondom, teljesen független attól, hogy nők játsszák, vagy férfiak játsszák. Tehát ez a vizuális
plusz, ez nem ezen múlik.
Igen, hogy a kérdésem arra irányul, hogy ugye a női és a férfi klasszikus, tehát teremkézilabda között van egy nagy különbség azért agresszióban, dinamikában, technikában, hogy ez a különbség ez megvan-e, vagy közelített a két sportág esetleg egymáshoz a homokon?
Szerintem homokon is pont ugyanúgy van meg, mint ugye minden sportágban igazából női-férfi csapatok közti különbség, hogy ugye a férfiaknál azért a dinamika, az erőviszonyok sokkal jobban megmutatkoznak, ugye a nőknél a férfiakhoz képest, hát nem is tudjuk velük fölvenni ugye a versenyt. Talán ezáltal, ugye pont korábban is beszélgettünk erről, amikor ugye találkoztunk és említetted is, hogy lehet, hogy pont ezért a nőknél sokkal technikusabb vagy taktikusabb egy játékelem, hogy pont ezeket a fizikális adottságok miatt kompenzálják azt, hogy míg a férfi simán felugrik, végül is tud egy egyszerű lövéssel is gólt szerezni, nekünk, mint nők, lehet, hogy ott technikai tudás kell még plusz hozzátenni, hogy ugyanaz megszülessen ugyanabból a helyzetből, mint gól.
Fekete Bozsán a kézilabda, ez a mai vendégem. Nagyon beleszaladtunk abban, amit szeretem volna kérdezni tőled, a taktikai elemek. Ugye több edzővel beszélgettem már több sportágban, és azért azt mondják, hogy a női és a férfi sportágok teljesen mások, edzői szempontból is. Itt most nem arról van szó, hogy fizikai szempontból ők mire képesek, hogy milyen erőset lőnek, hanem adott esetben milyen taktikai elemeket lehet velük megtanítani, egy, kettő, hogy ezeket a taktikai elemeket mondjuk egy időkérés után hogy hajtják végre. Látsz különbséget a kettő között, mint...
Hát mivel én nő vagyok, ezért képviselő. Csak azt az oldalt tudom.
Bőven jó, mert hogy ez egy lehetőség arra, hogy megvéd azt, mondjuk
én
azt,
hogy gondolom, hogy képesek vagyunk rá. Szóval, hogy most cáfolok,
betartani?
Vagy... Hogy betartani, igen.
Nekem képzelre azt mondták nagyon sokszor, hogy bármit elmondasz a nőknek időkéréskor, tuti mást fognak csinálni. Még a férfiak, ez lehet jó is, rossz is, mert hogy az ellenfél készülhet arra, hogy tudja, hogy az egyes, a kettes, a hármas, a nem akárhányas taktika eleme az ez, de valami másokból lesz születni. Viszont a férfiak meg végrehajtják, mint a katonák, de sokkal dinamikusabban, és ugye ők végre jobban végrehajtó.
Már úgy mondtam, hogy képesek vagyunk rá, az nem biztos, hogy meg is valósul.
De hogy a saját tapasztalatod az, hogy ezt így meg... Tehát ez igaz, vagy nem igaz? Vagy melyik
szerintem én inkább úgy mondom, hogy végülis igaz, ugye az edzőtől is függ, hogy ugye mennyire engedi, hogy a saját kreativitásodat belevidd egy taktikai játékba, hogyha úgy az követeli meg mindig, hogy az elejétől a végéig itt és így csináljátok, akkor szerintem ez később ugyanúgy folytatódik ugye egy meccsen. Viszont hogyha ad egy kis teret, vagy... megengedi, hogy nem az, hogy belevariáljunk, hanem úgy így a saját játék elemedet is beleted, vagy technikai tudásodat, vagy variációdat, akkor ugye ebből születik az, hogy nem biztos, hogy a vége az az, amit megbeszéltünk.
Hát erre azt tudnám mondani, hogy akkor ez fegyelmezetlenség, vagy kreativitás?
Hát lehet így is, úgy is. Sokszor mondják egyébként.
Ha gól, akkor kreativitás?
Igen, ha nem gól, akkor fegyelmezetlenség. És végül is tényleg így van, mert hogy olyan nem születik gól, ugye az hiba. Szóval hogy végül gólra játsszuk, és ugye kivédekezni kell a labdát. És ugye az a cél, hogy minél kevesebb gólt kap, és minél többet lőj. És sokszor látszik úgy a pályán, hogy amikor nem sikerül gólt szerezni, vagy egy taktikai utasítás nem úgy hajtasz végre, és ugye negatív következménye van, az fegyelmezetlenségnek tituláljuk és mondjuk is.
Mennyire összetartók a női csapatok?
Szerintem ez változó, ugye ez nagy mértékben függ ugye a játékos állománytól is. Szerintem én tudok pozitív-negatív példát is, a strandkézilabdában pont ez volt az előnyünk, hogy ugye ilyen hosszantartóan egységesen jók voltunk, és meg tudtuk védeni az Európa-bajnokság címünket is, vagy akár a világbajnokságon is második helyezettek lettünk, hogy egy olyan kohézió alakult ki köztünk, azzal az 5-6 olyan játékosokkal, aki a magját képezte a csapatnak, hogy tényleg tűzön vízen át. Persze voltak cicaharcok, meg nem értések, de itt jön az, hogy az edző végül is nem csak edző, hanem menedzser is a csapatnak, és ezt neki kell koordinálnia, hogy valahogy úgy tudta egyensúlyban tartani ezt az egészet, hogy egy olyan dolog szülessen, ami eredményességre mutat.
Más volt a kettő? Tehát a terem és a csapat és a strand?
Igazából ugye minden csapat más, mert ugye más emberek teszik össze. Teremben ugye strandkézilabdában 12 fő, vagy 12 játékos van, teremben ugye 18-19, akár 20 is lehet. Ugye minél több nő, minél nehezebb, szokták mondani, és amúgy biztos van benne igazság is. Voltam olyan helyen, ahol tényleg nagyon jó volt a csapat, és ott is ugyanúgy megvoltak a viszályok, de rendeződtek, vagy elég hamar, vagy valami megoldást mindig találtunk, és igen, sajnos van arra is példa, hogy ahogy sehogy nem tudjuk megoldani azt, és egyszerűen úgymond a kémia nem jó a csapatba.
Hát meg az egyik az egy hosszabb szezon, a másik egy lényegesen rövidebb szezon, hogyha
igen,
ezt nézed.
Igen.
Vagy akár az, hogy a strand az egy picit ilyen szabadsággabb hangulatú, és akár mennyire is válogatott és nemzetközi versenyeken vesztek részt, talán egy bajnoki szezon után lehet egy ilyen pici felüldülés, hogy más a közeg, de picit ugyanazt csinálod, de másokkal lehet egy ilyen kicsit.
Hát igen, hogy ilyen pszichésen más egy kicsit, hogy úgymond egy teremből egy külső környezetbe egy olyan helyre jössz, ami végül is homok, napfény, jó idő van, mellette ugye ez a szabadság. Igen.
És hogy látod a férfiakat ilyen kohéziós erő meg összetartás szempontjából? Tehát a mind női sportoló, hogy látod a saját sportágat férfi csapatait?
Szerintem a férfiak ebben inkább úgy mondom, hogy leegyszerűsítik a dolgokat, és hogyha bármikor...
Nem csak ebben szólok.
Mindenben. És pont ezért is van az szerintem, hogy ugye a csapatoknál, hogyha szerintem konfliktus alakul ki, a szemtől szembe történik, és attól függetlenül, hogy meccsen, edzésen, bárhol megoldják, és másnap, mintha mi sem történt volna, vagy akkor tényleg az, hogy együtt edzenek, de viszont utána nincs közös sörözés, most ezt így kicsit túlzok.
Értik,
de
ez hogy... egy ilyen
igen,
szlogán csak.
Igen.
Nőknél nincs ilyen?
Szerintem mi tovább visszük a sértődöttségünket, mint ami valójában kellene, vagy szükséges lenne.
De milyen érdekes, hogy ezeket így elmondod. Tehát, hogy tudod, és gondolom ezt a többi hölgy sportoló társad is tudja ezeket, és mégse lehet ezeken abban a pillanatban javítani, vagy változtatni, amikor megtörténik a katasztrófa, hogy valami beüt.
Szerintem biztos valamilyen szinten, ugye, mint minden fejlődik, ugye sportpszichológus, ugye mentál tréning, mentál coachok, ugye most így a komolyan profi csapatoknál dolgoznak, és pont ezeket szeretnék őket kiküszöbölni. Erre szoktuk mondani, vagy hát, hogy én úgy gondolom, hogy hiába tudom, de végül is ember vagyunk, nő, férfiként. Igen, ugye, hogy a párkapcsolatban is, hogyha ez így nem így lenne, akkor nem lenne harmónia. Vagy hát, hogy ugye a férfi és nő között, mint a párkapcsolat, a férfi az végül is egyszerűen akarja megoldani a dolgokat, a nők azért hisztiznek, nem mondja úgy, szeretne így, és a többi is így folytathatnám, és végül is nem tudunk kibontakozni magunkból, vagy levetkőzni azt, amik vagyunk.
Nem is kell, szerintem ez teljesen jó van így. Milyen edző kell egy női csapathoz? Mi a legfontosabb képessége egy edzőnek? Nő vagy férfi legyen?
Én dolgoztam női edzővel, férfi edzővel, így nem érzek különbséget. Szerintem a határozottság és az egyenesség. Szerintem nekünk nőknek pláne ez fontos, hogy lehet nem biztos, hogy jól esik az, amikor úgy elmondják, hogy ezt így és így csináld, vagy ezt nem jól csinálod, de tudunk rajta változtatni, vagy jobban tudunk ahhoz alkalmazkodni, hogyha úgymond el van mondva, hogy valami nem jó.
Azért merek ilyeneket tőled kérdezni, mert most már nem pályakezdő vagy a sportágatban. És mennyire kell bevonódni a csapat életébe szerinted egy edzőnek? Mondjuk az öltözőnek mennyire kell, hogy a részese legyen az edző?
Hát részben tudnia kell, de ugye ezért van csapatkapitány, hogy ugye ő a csapat és az edző közti híd, ha így tudnám mondani. Szerintem, hogyha úgy működik a csapat, és csinálja a dolgát, akkor ugye az edzők nem nagyon szoktak bevonódni. Inkább akkor szoktak részese lenni, amikor úgymond nem tudjuk belül megoldani ezt, hogyha probléma van, vagy valamin változtatni kell.
Na most kikézilabdáztuk magunkat eddig. Szerintem az elejétől végig. Mit csinálsz akkor, amikor most már nem strandkézilabda, nem kézilabda, nincs felkészülés? Mit csinálsz a szabad idődben?
Pihenek, és amúgy testnevelőként dolgozok. Ugye pedagógus szakedző szakmám van. A TFM fejeztem be a tanulmányaimat, és ugye én a kézilabda mellett már pedagógusként tanítok, testnevelőként.
Milyen iskolában?
Szerb. Szerb tanítási nyelvű. Gimnázium. Hát van úgy van felépítve az iskolánk, hogy egészen óvodától gimnáziumig, de én a gimnazistákkal foglalkozom.
Hogy lehet összeegyeztetni a kettőt? Mármint, hogy sport szakmailag értem, hogy érted, hogy mit kell csinálja itt is, meg ott is, de hogy azért sok időt elvesz az életedből.
Nagyon nehéz. Itt jön az, hogy ugye most az MTK-ban játszom, hogy ők is, és ugye az iskola is nagyon, hogy mondjuk ezt, nem jó fejek. Köszönöm. Szóval az MTK is, és az iskola is kompromisszum képes ebben, és ugye a délelőtti edzéseket nem veszek részt, ez a kondi futás erőnlétés, azt egyénileg csinálom, és ugye délután a labdás edzésen vagyok a lányokkal, illetve amikor így labdás edzések vannak, hogyha így délelőtre valamiért átcsúszik, akkor szerencsére van olyan, hogy alkalmazkodnak, úgymond hozzám, és akkor úgy tesszük be, amikor ugye nekem is jó.
Terelegeted az embereket a kézilabda felé az iskolában?
Szeretném, de ugye mivel én szerb gimnáziumban tanítok, ugye így a vízilabda, kosárlabda és a hoki nálunk az elég erős, amikor már ugye oda jönnek a gyerekek, mert van olyan tanítványunk is, aki Szerbiából érkezik, ugye hát a kosárlabda minden, de próbálom, és örülök is neki, hogy van olyan tanítványom, aki a kézilabdát választotta.
Segíted őket, hogy merre menjenek el, vagy esetleg ott helyben foglalkozol velük, vagy már kézilabdázóként megy oda, meglátod rajta, hogy nem ő rajta, hanem azon, aki mondjuk még sportágat akar választani, vagy már mindenkinek van sportága, aki oda megy az iskolába, és foglalkozol velük?
Bárcsak így lenne, hogy mindenkinek van sportága. Nem, hanem próbálom, amikor oda jönnek az iskolába, próbálom felmérni, vagy illetve ugye mondják, hogy vagy sportoltak, vagy nem, és úgy terelgetni. Volt már arra is példa, hogy jött egy kézilabdázó, Szerbiába kézilabdázott, és ugye akkor még nem tudta, hogy van Magyarországon, és akkor mondta, hogy milyen szinten, hogy mit szeretne, és akkor felajánlottam neki olyan csapatokat, hogy oda, illetve keresse meg a szülőkkel, mert ugye ott a szülő is fontos szereplő, hogyha bármi segítség kell, akkor nyugodtan szóljanak és segítek nekik.
Akkor a jövő ebbe az irányba mutat? Tehát a testnevelői szakma marad meg, és lassan engeded el, nem lassan még, de hát majd egyszer csak engeded
el. Remélem nem lassan kell elengedni, igen, hogy ugye
Még jó pár szezon benned van.
Remélem.
Egy ötös biztos.
De igen, hogy ugye a testnevelés, vagy úgymond a pedagógus irányba szeretnék, illetve ugye szakedző vagyok, kézilabdaedző, hogy akár, hogyha a kézilabdát valamiért már nem akarom, vagy nem szeretném csinálni, vagy ugye az életkor az beleszól a sportolók életébe, tehát, hogy... akkor ugye akár így az edzősködést is kipróbálnám.
Szerintem az edzői szakma egy nagyon-nagyon szép szakma, és ez összekötve a testnevelőivel szerintem egy nagyon-nagyon szerencsés párosítás tud lenni, hiszen szinte 0-24-ben a sport mellett tudsz maradni, a kérdés, hogy te fogod-e bírni majd ezt a rengeteg sportot az életedben. És akkor most ezt is zárjuk, és hogyha ez sincs, mondjuk nem testnevelő tanár vagy, és nem kézilabdázol, akkor esetleg a hobbid van-e olyan?
Hát akkor örülök, hogy pihenhetek. A más sportág, mivel ugye eléggé szeretek izegni, mozogni, úgy, hogyha úgy van több pihenőnapom, és összefüggő több pihenőnapom, akkor tényleg mindig kitalálok. Akár biciklizés, most nem kell nagy túrázásokra gondolni, akár feltekerni Szentendrére, egy fagyizás, visszatekerni.
Ott honnan tekert fel Szentendrére.
Jó, igen. De Budapestről sincs olyan messze.
Nincs, meg az szép is az az út amúgy.
Igen, ugye mivel az...
És visszahével.
És vissza, persze. Ugye a szüleim ugye kajakoztak, ezáltal ugye a kenuzás, mert ugye az egy kényelmesebb formája, most nem a versenykenuzásra gondolok, hanem a túra kenuzás. Régebben voltak olyanok is, pláne amikor a családban van ilyen kisebb gyerek, hogy akár így elmenni ugyanerre az útra itt kenuzni. Mindig van valami, amit így nem kipróbálok, hanem csinálok, jövök, megyek.
Egész nyugodtnak tűnsz, hogy ilyen kiegyensúlyozottnak.
Remélem, hogy így is van, és amúgy jól is érzem magam, hogy most megtaláltam így eléggé ebben az egyensúlyt, hogy ugye testnevelő vagyok, és végül is szerencsémre profi sportolóként még mellette tudom ezt csinálni. Nekem a kézilabda mellett mindig megvolt az, hogy ha lehet így mondani, valamit csináltam, mert ugye az egyetemi tanulmányaimat mind a kézilabda mellett tettem, és akkor így lehet, hogy hozzászoktam, vagy ezáltal nekem ez a természetes, hogy nem csak egy fókuszú, hanem lehet, hogy több fókuszú vagyok.
Fekete Bozsán a vendégem, kézilabdázó. Beszéltünk a kézilabdáról, hogy kezdted a profi pályafutásod, ami tart a strand kézilabdáról, a tanári állásról. Mi a jövő? Hol látod magad mondjuk egy 5-10 év múlva?
Hát szeretnék családot. Szeretnék családanya lenni, gyerekeket. Ez még úgymond hiányzik az életemből. Ugye végül is a szakmám, meg a jövőm felé már tettem lépéseket. Ugye a tanári szakma, ha azt nézem, végül is igazgató tudok lenni, mert nagyon, vagy ugye kutatótanár és ilyesmi. Ahogy haladok felfelé, vagy úgymond benne vagyok ugye a tanításba, lehet, hogy lesz rá olyan alkalom, hogy egyszer csak gondolom, és akkor most kutató tanárként, vagy bármiféle mesterpedagógus szakvizsgát, vagy szakmát csináljak. Egyelőre most úgy érzem, hogy így jó helyen vagyok.
Én megmondom őszintén, hogyha én egy intézményvezető lennék, ahol dolgozol, nagyon büszke lennék rá, hogy egy profi versenyző az, aki nálam a testnevelő tanár, de gondolom ez most is így van az
iskolában. Igen, szerencsére így van, meg ebből is gondolom, hogy engedik, hogy mellette végül is profi sportolóként tevékenykedjek, illetve én úgy gondolom, hogyha valamit csinálok, akkor azzal példát is mutatok, és ezáltal nekem szerencsém van, hogy sportolóként, testnevelőként mind a két oldalt példát tudok mutatni, akár a gyerekeknek, akár a most, hogyha idősebb korosztályról beszélünk, ugye az utánpótlásban az ifistáknak, hogy ifista junioroknak, hogy nem, hogy van olyan, ahol lehet választani, és nem biztos, hogy egy dolognak kell csak szerepelni az életedbe, de attól függetlenül lehet az profin csinálni.
Meg az is nagyon jó, hogy a klubod ezt tolerálja. Nagyon-nagyon kevés klub az, aki tolerálja azt, hogy más az edzésbeosztásod, meg van egy olyan bizalom felét, hogy te rád bízzák a délelőtti munkát, úgy, hogy közben tudják, hogy van egy hivatásod is mellett. Szerintem az ő részükről is egy óriási tolerancia ez, hogy így tudnak hozzáállni a te privát életedhez, a civil életedhez.
Igen, nagyon nagy szerencsém van ebben, és nagyon jó dolognak is tartom pont ezért, mert amit mondtál, hogy ők bíznak bennem, hogy én úgy végzem el azt a munkát, azt, amit ők ugye kiszabnak rám, hogy ahogy azt megkívánják, illetve profi szinten. Ugye én már korábban is, amikor Érden játszottam, ott kezdődött el ez a tanári pálya, és amikor az MTK-hoz igazodtam, ugye én nekik már a szerződésemnél mondtam, hogy én ezt csinálom, és szeretném, és nagyon meglepett, hogy ők hogy tényleg örültek neki, hogy van egy olyan dolog is az életemben, amit fontosnak tartok, és mégis, ha úgy néztem, tisztelettel nézték ezt.
Tudod, mi az érdekes, hogy nagyon kevés olyan sportoló van, aki észrevétlenül tud átmenni a civil életbe, tehát te már rátjöttél. Tehát úgy vagy profi sportoló, hogy te már a civil életben is ott vagy. És ez nagyon-nagyon ritka. Én nem is találkoztam még nagyon ilyennel, hogy aki tehát paralel csinálja ilyen fájdalommentesen az egészet, mert az utolsó éveiben szoktak a sportolók által ebbe az irányba ellépni, hogy vagy akkor kezdenek tanulni, vagy akkor kezdenek valamilyen gyakorlati munkát végezni, nem csak ilyen elméleti oktatásokon vesznek részt, hanem gyakorlatban már részt vesznek különböző feladatmegoldásokban. Te viszont mióta vagy már testemű tanár?
Harmadik éve.
Hát akkor már harmadik éve.
Ugye a szeptember lesz életet. Már a negyedik.
Ja, hát most már akkor azt kell eldönteni, hogy melyik egészíti ki melyiket.
Hát igen.
Melyik a főhivatásod a kézilabda, vagy pedig a testnevelő tanári.
Igazából ugye amikor NB1-ben játszottam, és bíztam, hogy még NB1-esek leszünk, mint legjobb kiet. Sőt, de ez már sajnos így alakult. Akkor én úgy gondoltam, hogy eléggé kivételes vagyok ezzel kapcsolatban, hogy meg is engedik, és én ezt be is vállaltam. Ugye NB1-B-be, a félprofi ligába azért már többen dolgoznak, ugye ott mások is az edzésbeosztások, de ugye mi vissza szeretnénk jutni, mi ugyanúgy csináljuk a csapattal a dolgunkat és a munkát, mintha NB1-esként szerepelnénk a bajnokságba. Hogy meddig és hogyan és melyik a fontosabb, vagy hogy billen, igazából így sose gondolkoztam el ezen, hogy melyiket egészíti ki. Én úgy szoktam mondani, hogy mind a kettő mindegyiket, mert amikor mint minden sportoló életében vagy csapatban vannak mélypontok, akkor iszonyat nagy löketet adnak a gyerekek, és van olyan, amikor elfáradok a most lehet rosszul hangzik a gyerekektől, vagy pedagógusként.
Nem hangzik rosszul, hidd el.
Akkor viszont a sportad vagy a csapatad egy olyan löketet, amire azt mondom, hogy teljes bedobásra tudok mindkét oldalon dolgozni.
Amúgy ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy tudsz mindig olyanbe kapaszkodni. Tehát vagy az egyik oldalba, vagy a másikba, úgyhogy ahogy mondtad, hogy nincs egyik oldal, meg másik oldal, hogy ez egy egész, hogy így teljes a napod, vagy az életed, vagy a hivatásod, vagy a küldetés, a teljesen mindegy, hogy nevezzük. De mégis egy nagyon szerencsés együttállás az, hogy 32 éves vagy. Ezt nem baj, hogy elmondjuk, hogy milyen fiatal vagy.
Nem,
ugye?
Semmi gond.
És hogy nem, ezt azért mondom csak, mert még, és említettem is így menet közben, hogy szerintem, bár nem az én tisztem ezt megállapítani, de egy 5 év, 5 szezon még nagyjából benned van.
Reméljük így legyen.
Ez legalább ennyi, és hogy az azt jelenti, hogy ha akkor fejezed be a kézilabdát, akkor már lesz 8-9 év tapasztalatod. Az már nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy ott már megint lehet egy fejlődési ugrás, akár abba az irányba, amit említettél, hogy a civil pályán is merre szeretnél, vagy gondolkozol esetleg előrelépni. Szerintem ez borzasztóan szerencsés, és ez adhat egy olyan stabilitást, és
hát biztonságot, igen, tartást ezekben.
Az életedre, hogy nincs az a kilátástalanság, amit említettél, hogyha az egyikben van egy rossz periódus, akkor ott a másik. Ha fordítva, akkor megint nyilván fordítva, hogy nem kell azon gondolkozni, amúgy mit fogok csinálni, hogyha ez most éppen abba hagyom, és milyen szakmát fogok választani, mert tényleg rengeteg olyan sportoló van, aki a végén már kőz, mint disznó a jégen, hogy és nem tudja, mit akar csinálni. Hát, talán is ad egy nagyfokú nyugalmat neked, hogy így,
igen,
így tudsz működni.
Ez teljesen így van, de ugye itt jön az, amit mondtál, hogy nem mindenhol engedik ezt sajnos, mondhatni sajnos, mégis jó is, mert ugye azt szeretnék, hogy minél jobban tudj koncentrálni arra az időszakodra, amikor sportolsz, vagy edzel és pihenjél. Ugye itt én azt szoktam mondani, hogy ugye nem mindegy, hogy ki. Mert ugye milyen személyisége van, aki. Mert lehet, hogy én úgy gondolom, hogy lehet nem bírnám, vagy nem bírnám így csinálni, hogyha csak az lenne, hogy edzésről edzésre. A mostani fejemmel. Fiatalon csináltam, mert ez volt az életem.
Mindig fiatal vagy.
De a sportoló életbe, hogyha azt nézem, hogy ugye ott is ugye teltek az idő, évek és az idő, hogy most már lehet, hogy nem lennék ennyire kiegyensúlyozott, hogyha csak a kézilabda edzésről edzésre, meccsről meccsre menne, viszont ugye itt jön az, hogy ugye amikor, amit te mondasz, hogy nem mindenhol engedik ezt meg, hogy nem tudom, hol, hogy lehetne, vagy hogy kellene ezt az egyensúlyt így megteremteni a sportolók életébe, hogy meg ugye mikor, mert ez is sok mindentől függ, hogy mikor hagyják abba, sérülés, családalapítás, nagyon sok mindentől függ, ugye, hogy egy sportolónak mikor van vége a karrierjének, vagy egyszerűen tényleg pszichésen sok neki és besokal, hogy neki most így ő föláll, és olyan tehetség lehetne, vagy az is. Nehéz erre így megválaszolni, hogy hogy vagy miképpen lehetne ezt egyensúlyba tenni.
Hát úgy leginkább szerintem, hogy elkezdik ezt csinálni. Mert nagyjából úgy működik ez az egész, hogy ez a kettős karrier, meg a sportolói létből átállni a civil életre, hogy elméletben mindenki tudja, hogy ez paralel, tehát hogy párhuzamosan kéne csinálni, és el kéne kezdeni tanulni, és ahogy te is csinálod, el kéne kezdeni már gyakorlatban feladatokat megoldani, magyarul dolgozni a civil életbe, és ezt valahogy összeegyeztetni. És tudjuk azt, vagy hát azt is el tudjuk fogadni, hogy bizonyos rutinnal már a háta mögött egy versenyzőnek, mert nem okvetlen kell annyit edzeni, tehát hogy egy 32 évesnek, vagy 35 évesnek, vagy 37 évesnek már nem kell annyit edzeni, mint egy 18 évesnek, vagy 20 évesnek, nem kell annyit meccseznie. Teljesen más feladatokat kell csinálni. Teljesen más a feladata a pályán is amúgy, meg teljesen más a feladata az öltözőben is. Tehát nem ugyanazokat a feladatokat kell ellátnia. Így van egy sportolói életciklus, és van egy evolúció, hogy mikor milyen feladatokat kell ellátni a sportban. A vége felé már bőven belefér az, hogy már nem 100%-ban tölti ki a napomat maga a profi sport, hanem már elindulok másik irányba, és nekem nagyon sok sportolóval kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy ez nem okoz visszaesést a sport teljesítményben, tehát hogy nem lesznek ők rosszabb játékosok, nem fognak rosszabb időket se úszni, sőt, tehát hogyha adsz nekik egy olyan feloldozást, hogy most már nem csak ez van, és amúgy nincs más az életedben, és hogyha ebben nem vagy jó, akkor véged van, egy senki vagy, hanem már el tudja engedni, mert hogy itt van ez, és van egy olyan lelki megnyomás, egy meccset, hogy jól kikapunk, akkor már mindig lesz munkám, mert hogy van a másik. El tudom engedni, és mivel el tudom engedni, jobban fogok játszani. Mert nem azon görcsölök, hogy ki fogom hagyni, meg nem fogom tudni odaadni, meg nem tudom megoldani.
Én ezzel teljesen egyetértek, illetve most így pluszba kiegészíteném, hogy egy kicsit más, hogy fogod föl, hogy mi fontos az életedben, vagy mik a nehézségek, és mi az, hogy mint ugye sportolóként kikapsz egy meccsen, azt hiszed világ vége van, hogy tovább nincs semmi. Ugye ott jönnek az, hogyha pláne nem éred el azt az eredményt, amit tegyük föl, kitűzött a csapat, hogy akár bajnokok ligáját kell játszani, vagy akár négyes döntőbe jutni, vagy nem menjünk messze bajnokságot nyerni, stb. Stb. De amikor így elkezded a civil életet, és csinálod, és dolgozol, pláne én ugye gyerekekkel foglalkozok, hát ott azért el szoktam gondolkozni, hogy összeteszem a két kezemet, hogy én sportolhatok. Volt ilyen lehetőségem, és igazából ilyen környezetben nőttem föl, és nevelkedtem, szocializálódtam, mert tényleg vannak nehézségek, és más nehézségek az életbe.
Te ne ezzel zárjuk, hogy vannak nehézségek, mert azok valóban vannak, de minden lényegében csak egy feladat megoldása, arra feladat, amit
ezzel meg lehet oldani, én is egyetértek, és ez így van.
Nem kell ezen aggódni, vagy nem lehet megoldani, akkor meg azért nem kell rajta törni a fejünket, hogy akkor mit csináljunk.
Igen.
Bakancslistád van-e, amit így a sportolói pályafutás alatt kihagytál, vagy megszereztél, vagy megcsinálnál, vagy elutaznál, vagy megélnél?
Hát ugye a bakacs listámba, fiatalon, ha így visszagondolok, ugye a válogatottság, sajnálom, hogy nem terem kézilabdába, de mégis mégsem, mert ugye hál' Istennek strandkézilabdába ott voltam, és ugye a világ elitbe tartoztam.
Nem kis dolog azért ez, tehát hogy lehetsz rá büszke nyugodtan.
Igen. Hogy most hogyan, ugye ezt is mondtam végül is, az is egy bakancslista, hogy családot szeretnék, és ugye, hogy a civil életet úgy tudjam folytatni, hogyha egyszer eljön az az idő, hogy a kézlabdát mind sportolóként úgymond leteszem, akkor végül is ne okozzon olyan nagy problémát, vagy ne érezzem a hiányát, hanem helyette valami mást, és én úgy gondolom, hogy ez az edzősködés lesz, amiben ugyanazt az energiát megkapom.
Fekete Bozsana a vendégem, kézilabdázó. Én azzal zárnám a beszélgetésünket, hogy ritka az, amikor olyan kiegyensúlyozott emberrel tudok beszélgetni, mint te. Ja, aki nem aggódik a jövője miatt, szerintem ez nagyon fontos. És
én is aggódok.
Magam, akkor nagyon jól álcázod, de nem látszik ez rajtad, és nagyon kiegyensúlyozottnak tűnsz, és nagyon jó értelembe vettem, földhöz ragadtak a vágyaid, vagy a jövőképed, ami amúgy reális is, és én azt kell neked, hogy ezek úgy teljesülnek, ahogy szeretnéd. Valahogy úgy érzem, hogy az utad ilyen szépen ki van jelölve, és ezen szépen haladsz is végig. Úgy minden adja magát. Ez talán azért, mert úgy is gondolkozol, hogy ennek így kell lennie, ahogy amúgy meg is tervezted a jövődet. Én ehhez kérlek neked sok erőt, egészséget, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám beszélgetni.
Én is nagyon köszönöm, és nagyon jól éreztem magamat.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
Este felé már szűk az óvám, mint a sötét úgy támad rám. Valami erő, csak menni, de bárhová. Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót. Blues a kedvem, de senki se hangolt rá. Én akkor se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dúz is egy helyen. Ennyi a társaság miatt, igen. Hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyon is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füsthöz lárma is jár, a zongorán áll egy hajnali sztár. Bal kezénél összegyűli pár pohár. Egy szőke beáll a pult mögé, nevet rám, mintha sejtenék. Hazaviszem, ha túl leszek rajtad már. Se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dózis egy helyen. Egy a társaság miatt, igen, egy, hogy jó napot. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is hideg, igen, mint a jég a viszkiben.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra kulcsfontosságú csoportmérkőzés vár Nigéria ellen. A tét óriási. Egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülne a továbbjutás. Ám az afrikai együttes fizikai fölénye és gyors játéka komoly próbatétel elé állítja a lányokat. Magyarország-Nigéria női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élő